Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina, adásunk tartalmából. Elfeledett sárospataki fazekasok nyomában címmel nyílt időszaki kiállítás. Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira. Konferenciát rendezett Tegerben a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetsége. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Elfeledett sárospataki fazekasok nyomában címmel nyílt időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában. Az egykori helyi mesteremberek munkáiból összeválogatott tárlat május folyamán lesz megtekinthető, melyről Leskó Andrea kurátort hallják.
Azért választottam ezt a címet ennek a kiállításnak, mert az elmúlt években, másfél évtizedben mióta itt dolgozok, azóta is már több kiállítás nyílt ebben a témakörben, de mindig valahogy úgy általánosságban volt szó a sárospataki fazekasságról, ezen belül pedig már az utolsó pataki fazekas családnak, az Kircsák családnak, illetve az ő tanítványoknak, Jakab Gábornak a műveiből volt kiállítás. Itt viszont egy olyan témakörhöz nyúltam, ami az 1800-as évek végét, 1900-as évek elejét érinti, és több fazekasnak, név szerint ismert fazekasnak a munkáit őrizzük a gyűjteményben, de az ő termékeik, ha ki is voltak ugyan állítva, de nem kapcsolódott hozzá konkrétan a nevük. És azt gondolom, hogy ez fontos, hogy az ő munkásságuk is be legyen mutatva, és azoknak a fazekasoknak, akik a paraszt kerámiának a különböző nemzedékeinek a fazekasai voltak, lássák a patakiek, vagy akár a téma iránt érdeklődők, hogy kik is voltak ők név szerint, és hogyan tarkázták, hogyan formázták ezeket a termékeket. Hát a pataki fazekasának a gyökerei akkor a középkorig nyúlnak vissza, mi néprajzosok viszont csak az utolsó korszakkal, az úgynevezett paraszt kerámia vagy paraszt edény stílussal foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy az 1840-es években alakult ki ez a stílus. Előtte még a pataki kerámiára és inkább a polgári, kisnemesi ízlés hatott, és ekkor lett egy nagy váltás, egy nagy változás a pataki kerámia korszakában, vagy a pataki fazekasság korszakában. Inkább a paraszt emberek lettek a felvásárlók, az ő ízlésük határozta meg ezeknek a kerámiáknak a stílusát, és innentől számítjuk a szakirodalom szerint az úgynevezett paraszt kerámia stílust. Az 1840-es évektől indul, és tulajdonképpen az utolsó pataki fazekas családnak, az utolsó tagjának, Szkécsák Bertalannénak a haláláig 1957-ig tart, de tudjuk, hogy a lánya továbbvitte ezt a tudományt, ő is tarkázott az Ilonka néni, és ugye Jakab Gábornak a forma és motivum kincset továbbadták, aki még mai napig alkotó fazekas népipar művészít sárospatakon. Tehát tulajdonképpen ez az utolsó korszaka ennek a pataki fazekasságnak, de amiatt lett ez a név, hogy a paraszt embereknek a stílusa és az ő ízlésük jelenik meg ezeken a termékeken. Úgy mondjuk, hogy díszített használati edények, tehát használták is őket, de mégis díszesek voltak, ki voltak ugye virágozva, és használták ezt a mindennapokban. 50-60 edényfajtát használtak 5-6 méretben ebben az időben, és ezek szépen, ahogy a gyári edények bejöttek a használatba, egyre jobban szorultak ki ezek a fazekas termékek, és végül szűntek meg. A felvásárló közönség az a Hegyköz, Hegyalja és Bodrog közterületét fette le. Legtovább Bodrog közben használták ezeket a termékeket, edényeket.
Összefogás a fogyatékos emberekkel címmel konferenciát rendezett Tegerben a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetsége. A rendezvény célja a társadalmi szemléletformálás, az érzékenyítés, továbbá a halmozottan sérültek és családtagjaik társadalmi befogadásának növelése. A részletekről Domán Zoltánt, a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetsége alapító tagját és elnökét kérdezzük.
Újra konferenciát tartanak Összefogás a fogyatékos emberekkel címmel. Mi ennek a konferenciának a célja, üzenete a külvilág felé?
Hát a legfontosabb üzenete az az, hogy egyáltalán tudjanak rólunk is az emberek, hogy vannak Heves megyében, a megyeszékhelyen, illetve a megyek különböző területein olyan családok, akik súlyosan halmozottan fogyatékos gyermeküket nevelik. Azért az egy elég ritka dolog, tehát ezt kevesen tudják. Általában a fogyatékosság a sok ember számára ismert, egy bizonyos fajta fogyatékosság, tehát ezek általában egyszeres fogyatékosságú, de mi gyermekeinknél többféle fogyatékosság súlyos formában egyszerre, többszörösen jelentkezik. Szóval ez egy olyan csoport, ami azt gondolom, hogy különleges, és figyelmet érdemel, és egy-egy ilyen eseménnyel, amit most is szerveztünk például ezzel a konferenciás sorozattal, kicsit szeretnénk fölhívni magunkra a figyelmet. Különösen ez most nagyon időszerű az SZIA bevallások idejében, tehát ugye például ez is egy segítség lehet számunkra, hogyha valaki rendelkezik az egyesületünk felé az adója 1%-ával, ami számára nem kerül ugye semmibe sem, illetve már abban is, hogy esetleg arról azzal szembesül, hogy a szomszédjában vagy az utcájában lakik olyan család, aki ilyen helyzetben van, és egyébként nem is vett róla tudomást, és nem is tudott róla.
Kik lesznek az előadók?
Hát az előadók az egy nagyon-nagyon innovatív dolog itt nálunk, itt az egyesületnél, ugyanis most nem szakembereket hívunk, akik előadók, hanem a szülők a saját életpályájukon, a saját élettapasztalatokon keresztül szokták bemutatni azokat a dolgokat, amiken keresztül mentek, ami egyrészt tanulság azoknak a szülőknek, akik még nem voltak, tehát ebből azért mindenképpen lehet tanulni, meg egymástól is, egymásnak is mindig tudunk újakat mondani. Szóval most itt ezen a konferencián, illetve a következőn is, mert 2 vagy 3 konferenciát szervezünk különböző helyeken, a szülők azok, akik az előadók.
És akkor konkrét témákat is megfogalmaztak a mai napra?
Elsősorban a bemutatkozást, az élettapasztalatokat, hogy ugyanis mindenkinek más egy kicsikét az élete, más helyzeteket tapasztalt meg. Van közöttünk olyan, aki külföldi gyógykezelést tapasztalt meg, és ugye ennek a tapasztalatait meséli el. Van közöttünk olyan is, aki sajnos már a gyermekét elveszítette, és ugye ennek a feldolgozásáról mesél, tehát ugye ez is egy nagyon nehéz, nagyon, nagyon kemény téma, és van olyan, akinek mondjuk olyan állapotban van a gyermek, hogy esetleg valamilyen fejlesztésben, vagy valamilyen egyéb dologban jelenleg is részt tud venni, és akkor erről tud mesélni. Szóval egy eléggé színes és eléggé sokrétű előadásokra számítunk, és mivel hogy egy kicsit nehéz a téma, ezért ebéd után pedig egy úgynevezett léleksimogató foglalkozást tartunk, ami azt jelenti a mi esetünkben, hogy egy ilyen könnyedebb, játékos, ilyen tréning játékos, csapatépítős játékos dolgokat fogunk csinálni, amely egy kicsikét oldani fogja a feszültséget, a délelőtt folyamán földgyűlemlet feszültséget.
Az egyesülethez hány család tartozik, hány tagjuk van?
Szerencsére azért a súlyos halmozottan fogyatékos gyermekek elég ritkák Magyarországon, így Hevesvár megyében is. Mi 14 alapító taggal hoztuk létre ezt az egyesületet 2005-ben, tehát ebben az évben már 20 évesek leszünk. Most jelenleg körülbelül egy olyan 70 családdal vagyunk szoros kapcsolatban, tágabban pedig egy olyan 110-120 család van a látókörünkben, akik Heves megyében, illetve hát a Heves megyei régióhoz közel élnek, mert azért van Borsod megyei, sőt, még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagunk is van.
Hosszabb nyitvatartással készül a NAV a bevallás utolsó napjaira. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves megyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
Eddig csak nem 2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, de még sokaknak lehet teendőjük. A bevallási határidő május 20-a. A bevallási tervezetet a legkényelmesebben online az ELSZ-ban lehet ellenőrizni, módosítani, és a NAV hosszított ügyfélszolgálati és telefonos nyitvatartással is segíti azokat az adózókat, akik szeretnék még az ELSZ-i bevallásukat módosítani, kiegészíteni, vagy kérdéssel fordulnának a hivatalhoz. A mindössze néhány perces DÁP, vagy az ügyfélkapu plusz regisztrációval azonnal elérhetővé válik az SZIA bevallási tervezet, amely jóváhagyható, vagy akár módosítható is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatai a bevallási határidő utolsó napján, tehát 2025. május 20-án hosszabbított nyitvatartással reggel 8:30-tól egészen este 6 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik az adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu Plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. Május 20-áig a NAV infóvonala, a 1819-es telefonszám szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat. Ez azt jelenti, hogy 2025. május 15-én, csütörtökön reggel 8:30-tól este 6 óráig, május 16-án pénteken reggel 8:30-tól délután 4 óráig, május 17-én szombaton reggel 8:30-tól délután 13:30-ig, és május 19-én, valamint 20-án hétfőn és kedden reggel 8:30-től egészen este 8 óráig hívható a NAV infóvonala a 1819-es telefonszámon. A NAV szakembere is felkészültek az ügyfélforgalom növekedésére, ennek ellenére nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallást. Ha még valakinek befizetendő adója van, május 20-áig pótlékmentesen rendezheti azt, hogyha valakinek pedig visszaigényelhető adója keletkezett, eddig a határidőig, tehát május 20-áig egyszerűen a bevallásban kérheti azt kiutalni, csak arról kell döntenie, hogy postai úton vagy bankszámlára kérje vissza a neki járó összeget. Heves vármegyében a NAV Heves vármegyei központi ügyfélszolgálat Egerben az Eszterházy tér 3-4 szám alatt május 17-én és 20-án rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket. Május 17-én szombaton reggel 8:30-től 11:30-ig, május 20-án kedden pedig 8:30-től este 6 óráig fogadja az Egri Központi NAV Ügyfélszolgálat az ügyfeleket. A Gyöngyösi NAV Ügyfélszolgálat május 20-án kedden 8 órától délután 4 óráig tart nyitva.
Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen vagy erősen felhős idő várható. Továbbra is lehetnek záporok, zivatarok. Az éjszaka második felében délnyugat felől határozottan csökkenhet a felhőzet és a csapadékhajlam. A nyugatias szél több helyen élénk marad. Hajnalra 5 és 11 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 18-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. A börtönkurzió 10 éves évfordulóját ünnepelték meg a Sátoraljó újhelyi fegyház és börtönben. Hamarosan újra megnyithat a Tündérkert elnevezésű szabadidőpark Miskolcon. Miskolc városnapja alkalmából díjakkal és kitüntetésekkel méltatták azokat, akik kitartó munkájukkal gazdagították a várost. Megújul Pressburger Imre Oscar-díjas forgatókönyvíró rendező szülőháza Miskolcon. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Tíz éve a Sátoraljó újhelyi fegyház és börtön adott először helyet Magyarországon a börtönkurzíjúnak, mely a fogvatartottak számára viszi el az örömhírt. A kerek évfordulón május 6-án a Sátoraljaújhelyi Fegyház parancsnoki épületében és börtönkápolnájában rendezték meg az ökumenikus hálaadó alkalmat, melyen Székely János szombathelyi megyéspüspök is beszámolt börtönkurziós tapasztalatairól.
2014. november 26 és 28 között voltunk itt Sátoraljaújhelyen Hajdú Miklós atyán, Szilasi Roland alezredes, akinek nagyon köszönjük, hogy most is itt van, akkor is nagyon nagy érdeklődéssel és nagy örömmel látta ezt az első kurziót itt börtönfalak között. Szabó Tamás, Mária Rádió elnöke, Vatai Gyula, váci börtönparancsnok, ezek voltak talán az első nagy motorjai a kurzió elindulásának. Mi is ez a kurzió? 1943-ban, tehát a spanyol polgárháború után nem sokkal születik egy egyházi katolikus lelkiségi mozgalom Spanyolországban. Mi volt ez a spanyol polgárháború? Egy olyan borzalmas vérfürdő, amihez nehéz hasonlót mondani. Egy néhány hónap alatt, 1936-ban, kb. 6000 papot megöltek. Döbbenetes. Rengeteg templomot fölgyújtottak, szentképeket, stb. Tönkretettek. Tehát egy hatalmas egyház, vallás, Isten elleni gyűlölet az, ami föltört a spanyol társadalomban. És a spanyol egyház megdöbbenve szemlélte ezt, és elgondolkodott, hogy mit lehetne tenni. Azt érezték, hogy a férfiak döbbenetesen eltávolodtak a keresztény hittől. Őket kéne valahogy megszólítani, és arra gondoltak, hogy egy nagy férfi zarándoklatot szerveznek Santiago de Compostelába. 100 000 férfit akartak útnak indítani, méghozzá kegyelmi állapotban. Tehát gyónás után kis csoportokban, gyalogosan Santiago felé. Erre készítettek föl zarándok vezetőket. Ez egy hetes tanfolyam volt. És ezt a hetes tanfolyamot szűkítette le, koncentrálta Eduardo Bonin, nem sokkal később 3 nappá. Ebből születik a kurzió. Van egy-két zseniális felismerése ennek a lelkiségi mozgalomnak. Eduardo Bonin 9 éven át volt sorkatona. Belepottyant a háborúk időszakába, és nem engedték őt leszerelni. Átélte a katonaságnál azt a nagy bajtársi közös életet, őszinteséget. És a lelke mélyén megszületett a gondolat, hogy milyen jó lenne valami hasonló keresztény közegben, baráti közösségek, ahol őszinték vagyunk. Nem beszélünk mellé, nem hordunk állarcot. Be kéne hozni ugyanezt az egyházban. Egy másik zseniális ötlete a kurziónak az volt, hogy ezt a kis tanfolyamot elsősorban nem papok tartották, és most sem a papa főszereplője. Benne vagyunk, nagyon fontos, hogy ott legyen a pap, de a főszereplői világiak. Tanúságot tesznek az életükről is. Nem csak tanítást adnak át. Ez a kettő együtt, a pap és a világi, óriási erőt, hitelességet ad a kurzió üzenetének. Katolikus egyházon belül ez egy nagyon nagy újdonság volt. Akkoriban, hogy világiak úgymond prédikálnak, tanítanak, aktív szerepet, apostoli küldetést kapnak. Egy másik nagy fölismerés kis közösségek szervezése. A kurzió után kis csoportok születnek, baráti közösségek. Egy másik nagy felismerés a szeretet örömhírét szeretettel kell átadni, barátkozással. Ez a kurziónak a 4B módszere, barátkozz, tedd barátoddá, és új barátodat vezesd el régebbi barátodhoz, nagybetűs barátodhoz, Krisztushoz. Vagyis jó emberi kapcsolatok, nyitottság, érdeklődés, barátkozás által vezessünk embereket az élő Istenhez. Vagy egy másik nagy felismerés, a kereszténységnek nem apró periferiális témáit akarja átadni, hanem a szívét, a lényegét. azt, hogy Isten szeretet, lehet vele találkozni, újját teremt. A kurzió a lényeget akarja, a kereszténység szívét átadni. Nem is elsősorban elmondani, abban akar segíteni, hogy ezt át is lehessen élni. A 20. század elejének egy nagyon jelentős egyházi mozgalma volt ez. Nagyon sok későbbi egyházi mozgalom a kurzióból, vagy a kurzió által született. A neokatekumenális út, a házas hétvége félig meddig, az Antiókia mozgalom, a karizmatikus mozgalom. Tehát nagyon soknak a bölcsőjénél ott volt a kurzió. A kurzió nagyon hamar elindult a börtönök felé. Első nagy ilyen börtönélmény, Eduardo Bonin hallott Majorka szigetén egy halálra ítélt férfiről, akiben rengeteg volt a keserűség, a harag. Nem volt hajlandó imádkozni, pappal találkozni. Végső elkeseredésben élte azt a kivégzés előtti néhány hónapot. Bonin elkezdett hozzá bejárni, látogatni. És aztán az elítéltnek az utolsó kívánságát. Azt is ő teljesíthette. A kedvenc ételét kérte, és kérte, hogy Bonin bejöhessen hozzá. Közben kint a börtönön kívül kb. 80 kurziós testvér imádkozott egész éjszaka. És ez egy éjszakai hosszú látogatás volt a kivégzés előtti éjszakán. És Bonin a maga nagyon nagy bölcsességével, emberségével ezen az éjszakán eljutott a fogvatartottnak a szívéig. Hajnalban kérte, hogy jöjjön be az atya, meggyont, és aztán békességgel, reménnyel, csillogó szemekkel ment a kivégzésre. Ez volt a kurziónak az első nagy élménye a börtönnel is. Nagyon hamar ez a fajta nyitottság máshogy is megnyilvánult, főleg Brazíliában, ahol a börtönök fenntartása nem csak állami kézben van, hanem vannak civil fenntartású, sőt, kurziós fenntartású börtönök is. Ezeken belül születtek meg az apak körletek, erről hallott Vatai Gyula, Hajdú Miklós atya, ez keltette fel az érdeklődésüket. És tulajdonképpen így születik meg aztán a kurzió 10 évvel ezelőtt itt a magyar büntetés végrehajtás falai között is. Ahogy mondtam, az istentisztelet alatt is nagy csodákat ad a kurzió. Volt olyan kurziót végzett fiatalember, aki több mint 20 évet ült, tehát komoly bűncselekmény. Bent a börtön falak között elvégezte a teológiát. Ahogy szabadult, valamit vissza akart adni, amit kapott, abból a lelki kincsből, amit a börtön falak között egyháztól, kurziótól kapott, és éveken át iskolákban tanúságot tett fiatalok előtt, hogy ne a rossz utat válasszák, hogyan kerüljék el a kábítószer és más káros dolgoknak az útját. Egy másik különleges eset, egy kicsi faluból való cigányember rövid büntetéssel, szintén kurzión részt vett, nagyon belelkesedett, szabadult, a rokonságából egy csomó embert elküldött kurzióba. Olyan helyről, ahova az egyházunk soha el nem jutott volna. Kis faluban katolikus egyház jelenlét gyakorlatilag egyáltalán nem volt már. Más felekezet sem. Apró, eldugott, kicsi cigány falu. Ő lett az apostol. Ő vitte az övéit az evangélium közelébe, az Istenhez. De ilyen gyümölcsön Tóli Attila is, aki itt van, nagyon örülök annak, hogy ő is itt van közöttünk. Talán tudjuk, hogy egy film is készült mindarról, amit Attila átélt. Nyilván nem csak a kurzió, Szent Egyet közösség, bencés szerzetesek és sok más jó lelkű ember van az ő megújult élete mögött. Mit adhat a kurzió különlegeset ezen a 3 napon túl? A szabadulás után egy testvéri közösséget. Nagyon sok ember, aki a börtönben 15-20 évet eltölt, mindenkit elveszít. Egy szál egyedül marad. Ha édesanyja nincs, akkor általában nincs senki, akihez mehetne. Egy szál egyedül az életben. Igen gyakran komoly adósságokkal. olyan helyzetben, hogy munkahelyekre nem nagyon veszi fel őt senki. Ebben a kurziós közösség óriási segítség tud lenni, egy nagy baráti, szeretett háló. Hadd említse meg, hogy Szombathelyen a Szent Márton Köpenye alapítvány keretében ezt kicsit intézményesítettük is. Mindenkit, aki segítséget kér már a szabadulás előtt, megismerjük őket, egy kicsit megtudjuk a végzettségüket, a szándékukat, hol szeretnének dolgozni, és még a szabadulás előtt szerzünk nekik munkahelyet. A börtön kapuban várjuk őket. Első hetekben szinte a kezüket fogjuk. Üzleteket megmutatjuk, papírokat elintézzük, lapcímkártyát és egyebet. Adunk nekik szállást 2-3-4 hónapra ingyen. És egyből van munkahelye. Szabadulás után második-harmadik nap már is megy. És ennek a gyümölcse óriási. A programunkba bekerülő embereknek 80-90%-a gyönyörű szépen új életet kezd. Egy 3-4 hónap után saját lábra állnak, párkapcsolatok indulnak, új családok. Mindenki megtalálja a maga új életének a konkrét kereteit. Hadd említsek meg egy problémát is. Adósság. Óriási nehézségnek látom. Nagyon sok ember szabadul 2-3-4 millió forintos adóssággal. Rengeteg letiltás. Azt érzi, hogy hivatalos munkahelyet nem is érdemes vállalnia, mert a fizetése felét elviszik. A feléből nem tud megélni. Albérletet nem tud fizetni. És egyből sodródik a fekete vagy a szürke gazdaság, illetőleg a volt bűnös élete felé. Óriási kihívásnak gondolom, ez nem kevés embert érint, és nem csak börtönből szabadulókat. Magyarországon azt gondolom, hogy 600-700 ezer embert érint ez a probléma. Nagyon sokat. Óriási nemzetgazdasági haszna lenne annak, ha segítenénk valahogy az adósságcsapdából kijutni. Ebben is, ha a büntetés végrehajtás oldaláról is kapunk hátszelet, annak nagyon örülnék. Ha születne Magyarországon egy törvényes rendje annak, hogy valaki, aki szívesen törleszt valamennyit az adósságából, akkor emellé kapjon segítséget, adósság enyhítést, az adósság egy részének az elengedését. Nagy csodákat művel a kurzió emberi szívekben. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt a kincset itt a börtönök falai között is adhatjuk, sugározhatjuk. Köszönöm a figyelmet!
A börtönben megtartott ökumenikus istentisztelet keretében egy fogvatartott osztotta meg tanúságtételét az egybegyűltekkel.
Nagy köszöntsük én is minden tisztelt, én is tisztelt. minden tiszteletét felhívja a kúságot, és titeket, kedves kúzikus testvéreim. És hadd kezdjem azzal, amit legfontosabb gondolatok, hadd köszönjem meg minden együtt döntéshozónak, mindenkori parancsnoknak, és mindenkinek azt, hogy átélettük azt, amit a kúzikus életet, az egész életünket megváltoztatta ezt. Én városi Hollandrendben vagyok, van mégis az orvosítom, és bár ezt őszintén szóval mindig elfelejtem, még 5,5 év után sem érzem a sajátomnak. Sok embert ismerek, mint az Úr kegyelmét, védelmet megtértek és nem ismerték a Jóistát. Most az enyém viszont nem egy ilyen történet. Nekem az egész életem volt a bizonyíték a gondviselő szeretetére, hiszen ő mindig is velem volt. Óvott és vezetett egy olyan hányattatott gyerekkor tragédiáig azt is, ami ezzel a képeléje a romantikus példanyíró út is megintette volna. Én is csak egy voltam sok háromnás gyermek közül, akik felnőttek ebben az országban, de az út, ahogyan abból sikerült kijutnom, az csak az ő gondviselésére bizonyíték, hiszen abból annyira valószínű volt. Apám részéről egy elműzött, de büszke erdélyi nagycsi családsarja vagyunk, anyukám részéről pedig egy dolgos olácikány családsarja. A boldog testi gyerekkor csak 7 évig tartott. A szüleim elváltak, és én egy agresszív, mostoha akarmai közül vidékre kerültem Szabolcsvidékre a nagynénémhez. De innentől még sehol sem voltam igazán otthon. A falu szemében én a bonyolult családi hátterű szegény cigány gyerek voltam. Szerintük a jövőm a masszámban kiismerült, hiszen esélyem sem lehetett kitörni tovább tanulni. Megszóltak, hogy bestiesen affektálva beszélek. Letorkoltak, mikor elmeséltem a székelyendet a tártól hallott történeteket az őségről. Ők 1000 szállat kötődtek az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendhez, a királycsináló párosokhoz. Nevet és kutyabőrt kaptak, olyan sokat tettek a magyarokért. Vérüket és vagyonokat sem áldoz, fölnyújtok sem féltve. De engem mégis lenéztek, mert az én mágikám, egy szorgos rózsakentős barmasszunk. Bevallom, sokat sírtam gyerekkoromban, lányt sem a cigányok, sem a magyarok közé nem tartozom. És igen, minden adott volt, hogy belőlem is egy megtört lelkű, bukott emberre. Nekem is kiktott a mostanában a pofonja, engem is csúfoltak az olcsó ruhám és cipő miatt. Az osztályból egyedüliként évben konfirmáltam, mert nem volt 8000 forintünk, mi is beszálljunk a lelkészen elvétával. De a legrosszabb az volt, hogy az önérzetem utolsó mencsvárát vállalányozott példaképként tisztelt édesapának, szépen lassan tömültette a vállás és az alapból, amiben menekült. A magas jóképű férfiból egyik vagy másik lábát az érszűkület, a híresen éles művelet elmélyét a sorozatos agyvérzések vették el. A végére, mikor már nagynénén sem tudhatta meg, hogy felkeresse őt, a világról sem tudott, egy beszédképtelen emberi mocskot. De a 12 éve nem látott, ekkor már egyetemista fiára nézve felismert. És a felismerés csillogott az acélkék szemében, és mikor kimondta, hogy volt csikám, abban benne volt minden fájdalom. Minden fájdalom ismert be a más, amit ő átélt. Idebelt az udvariasság távoltartással, a kedvesség leereszkedéssel, a kívántoság pedig gyanakással jár együtt. Hát így lesz az örök győztesből, aki voltam, valaki, aki úgy érzi, hogy ember már nem, ő csak van. És ekkor jöttem az ő. Az örökké párnak visszaadta a hitem magamban, de ami fontosabb az emberekben. Kérdezték és meghallgattak, őszintén érdekelte őket ki is vagyok. Az elhangzott szavak emléke, már kezdve kormányomni őszinte leszek, de van valami, amit soha nem felejtek el. Azok a tekintetek, amik azt éreztették, látlak, téged látlak és nem aradok. Valódi kíváncsiságban néztek a szemünkbe, miközben fesztelenül beszélgettek velünk. Nem tudom, direkt csinálták, vagy csak szimplán ilyen jó lettük, de azt éreztették. Én is értékes és szeretetre méltatok. Nem egyszer törölgettem én sem lopva a könnyeimet. A kurzi végére azt is elhittem, hogy köztük és köztem csupán egyetlen különbség van. Hogy rajtam egy hosszú szabott gondos szürke öltönyök. Vagy hosszú távon mint ott a kurzi jó. Ez a jövő kérdése. De azt viszont már is érzem, hogy ez akkora szeretett csomag volt, ami hír lesz a fegyházat szabad élettel elválasztó szakai fölött. De egyúttal felelősség is, hisz Krisztus számít rám, és neki, akivel ketten abszolút hűségben vagyunk, még én sem mondhatok nemet. Szóval szívből köszönöm még egyszer önöknek.
Hamarosan újra megnyithat a Tündérkert elnevezésű szabadidőpark Miskolcon, amely különböző jogi viták miatt 3,5 éve zárva tart. A város képviselői a tegnapi közgyűlésen döntöttek arról, hogy az önkormányzat a Tündérkert megalkotójával együttműködve állítja helyre a park korábbi állapotát. A turisták és városlakók körében is kedvelt szabadidőpark a Diósgyőri vár közelsége miatt is válhatott a város kedvelt turisztikai attrakciójává. A részletekről dr. Hojnyák Dávid, a térség önkormányzati képviselője, és Cinkné Sztán Anikó önkormányzati képviselő adott tájékoztatást.
A történelmi Diósgyőri városrész önkormányzati képviselőjeként, valamint lokálpatrióta diósgyőriként örömmel olvastam az előterjesztést, amely lehetőséget teremt arra, hogy Miskolc Diósgyőr országos, sőt nemzetközi színvonalú látványossága a Tündérkert 3,5 évet követően újra nyisson, és örömmel láttam azt is, és az mind jogi szempontból, mind pedig tartalmi szempontból egy olyan megoldásra tesz javaslatot, amely úgy gondolom, hogy a érintett felek, tehát az önkormányzat, illetőleg a vállalkozó vonatkozásában is elfogadható, és nyilván ennek a megállapodásnak Miskolc és a miskolciak lesznek a nyertesei, és úgy gondolom, hogy kevés olyan városlakó van, aki ne várta volna azt az elmúlt hónapokban és az elmúlt években, hogy egy ilyen pozitív hírrel tudjunk szolgálni a Tündérkert újranyitásával kapcsolatban. És szeretném ezt a kérdéskört, a Tündérkert újranyitásának a kérdését összekapcsolni egy másik fontos témával, a Diósgyőri várnak az ügyével. Ugye a Diósgyőri várnak a fejlesztése és a vár rekonstrukció az lassan, de biztosan halad, és bízunk benne, hogy mi hamarabb elkészül a vár, és birtokba tudják venni a miskolciak, illetve a turisták. És itt fontos azért azt is elmondani, hogy a Diósgyőri vár vonatkozásában a mindenkori városvezetésnek nyilván azt a célkitűzést kell maga elé kitűznie, hogy egy nemzetközi mércével mérve is maga színvonalú, vonzó turisztikai attrakciót tudjon biztosítani. Nyilván ezt a célkitűzést, hogy elérjük, számos feladatot kell még elvégeznünk. Nyilván egyrészről itt a Diósgyőri vár vonatkozásában, a szűkebb értelembe vett vár vonatkozásában ugye meg kell határoznunk a tartalmat, milyen tartalmat akarunk a Diósgyőri vár vonatkozásában meghatározni, hiszen itt ugyebár van egy hatalmas 3000 négyzetméter belső közösségi tere a várnak, aminek a tartalommal való megtöltése azért mégiscsak egy komoly kihívásként jelenik meg. És a másik dolog, ami a Tündérkert vonatkozásában fontos, hogy a Diósgyőri vár környezetének a rendbetétele is kiemelkedő jelentőséggel bír. Tehát az, hogy a Tündérkert ügyét meg tudtuk oldani, és a Tündérkert újra fog nyitni, az úgy gondolom, hogy nagy mértékben hozzájárul, vagy hozzájárulhat ahhoz, hogy majd a Diósgyőri várról, mint projektről néhány év múlva reményeink szerint pozitívan fogunk majd vélekedni. De emellett azért fontos azt is elmondani, hogy a Diósgyőri vár közvetlen környezete nagy részben nincs jelenleg abban az állapotban, amely alkalmas lenne nagyszámú turistának a fogadására. És itt szeretnék reflektálni egyrésztről Barta György képviselőtársamnak, akinek teljes mértékben igaza van például a parkolási gondok megoldása vonatkozásában. Tehát egyrésztről szükség van az infrastruktúrális fejlesztéseket elvégezni a Diósgyőri vár vonatkozásában. Másrésztről pedig olyan szolgáltatásokat kell nyújtanunk, olyan szolgáltatásokat kell biztosítanunk a vár környékén, amely a ide látogató turisták tulajdonképpen elvárnak. És emellett nyilvánvalóan azt is át kell gondolnunk, hogy a Diósgyőri vár közvetlen környezetében és közelségében vannak olyan létesítmények, aminek az üzemeltetését és a működtetését is át kell gondolnunk. Az egyik ilyen az szerintem a lovagi tornák tere, hiszen a lovagi tornák tere vonatkozásában a megnyitástól kezdve tulajdonképpen szerintem nem egy olyan üzemeltetési és működési koncepció valósult meg, ami a turistáknak, illetve alapvetően a miskolciaknak az igényével ilyen formában találkozott volna. De visszatérve a előterjesztés tárgyához, én a magam részéről nagyon örülök annak, hogy ezt a megállapodást ilyen formában sikerült előkészíteni. Ennek Miskolc és a miskolciak lesznek a nyertesei, és úgy gondolom, hogy a Diósgyőri várral együtt nagy számú turistát fog vonzani a Tündérkert.
Nem akarok megijeszteni senkit, nem fogom ezt az anyagot itt felolvasni. Csak azért hoztam el, hogy szemléltessem, hogy az elmúlt 3,5 év alatt mi történt a Tündérkerttel, ugyanis gyártottuk a szakvéleményeket és az anyagokat, tehát ennek a gyártása történt meg, és nem volt előrelépés, ami most ez alatt a fél év alatt pedig megtörtént. De akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy mi is történt itt, és miért zárt be a tündérkert. Nagyon sokan kérdezik ezt tőlünk, tőlem, és azért is én nem vagyok a tulajdonosi körbe benne, nem vagyok érdekelt a tündérkertbe. Egyszerűen a sors és az élet úgy hozta, hogy olyan szerencsém volt, hogy részt vehettem a tündérkert építésében, mint kertészeti kivitelező, és ezért követettem végig nyomon, hogy mi történik itt a tündérkertben. Valóban, ahogy itt elmondták képviselőtársaim is, ugye 17-től kezdett el épülni ez a kert, gyönyörűen fejlődött, nőtt ki abból a területből, ami, mint ugye Barta György képviselőtársam is látta, hiszen akkor ő volt ott a képviselő, hogy ez egy lólegelő volt, ahova tyúkokat, lovakat tereltek ki, és ahol ugye állandóan a terület úszott a víz alatt, olyan mocsár volt, hogy néha nem tudtunk rajta keresztül menni. Ez az úr, akit én már régről ismertem, talán az egyetlen olyan vállalkozó, akivel úgy találkoztam szakmai pályafutásom kapcsán is, hogy mindig azt kérdezte, hogy Anikó, hol segíthetek a városnak? Hol van olyan terület, nem akarom a pénzemet kivinni külföldre, itt akarok Miskolcon, Miskolcnak építeni és segíteni. Én nagyon szeretném, ha sok-sok ilyen vállalkozóval találkoznánk, aki így gondolja, hogy ide forgatja vissza a pénzét, vagyonát, az osztalékát, és itt akar a miskolciaknak segíteni. Na de mi is történt? 21-ben ugye bezárt a tündérkert, miért zárt be? Mi történt ott? 21-ben a városnak volt egy kötelezettsége. Bizonyára mindenki emlékszik rá, az itt lévő képviselők közül is, hogy a Kasszvíz bázisról ugye született egy határozat még ugye 12-ben, ami törvényi kötelessége volt a városnak, hogy felülvizsgáljon. Ez az anyag úgy lett beadva a katasztrófa védelemhez, hogy az önök egyik kollégája azt írta benne, hogy a tündérkert szennyezi az ikerkutakat. Ezért ez a kollega javasolta benne, hogy a tündérkert látogató számát lecsökkentsék, a hinta, a körhinta le legyen bontva, stb. És egyéb olyan dolgokat sorolt fel, amivel teljesen ellehetetlenítette a tündérkert működését. Ekkor a tulajdonos és az üzemeltető Vaszil Gábor, hogy szokta mondani, vagy a pénz, vagy a lelkesedés fogy el, itt elveszítette a lelkesedését. Mert azt mondta, hogy ha ez a város nem érti, nem érzi, hogy én miért tett be ide sok-sok 100 millió forintot, akkor teljesen felesleges, mert ugye akkor itt nem fog egyről a kettőre jutni. Tehát a lényeg az, hogy neki itt a lelkesedése fogyott el. Utána elindult egy folyamat, ugye az elmúlt 3,5 év alatt, emiatt, mivel ez a hölgy beírta ezt a szakvéleménybe, amire megjegyzem, semmiféle bizonyíték nem volt, nem volt negatív vízminta, semmi olyan nem volt, ami azt bizonyította volna, hogy a tündérkert bármilyen módon is szennyezi a kutakat. Elindult egy hidrogeológiai, geofizikai vizsgálat, mindent megvizsgáltak, furtak, vízkémiát vettek, minden a területen megtörtént. Most már tudjuk azt, hogy a tündérkert, még ha akarná, sem tudná szennyezni az ikerkutakat, mert a tündérkert alatt egy akkora védő réteg van, ahogy fogalmazott a geofizikus, hogy atombiztos védő réteg van. Erre elment a városnak több mint 30 millió forintja, és elment 3,5 év. És azt tudom erre mondani, hogy ami történt, az, hogy önök szíven szúrták a miskolciakat. Mert hogy a miskolciak nem csak, hogy regenerálódni jártak ki ide a parkba, és nem csak fizikailag, hanem a lelkük regenerálódott itt a parkban. Úgyhogy én most azt kívánom, hogy ez a park minél hamarabb nyisson vissza, és hogy a várral együtt egy méltó várnegyedet, és egy méltó turisztikai attrakciót tudjon szolgáltatni a miskolciak számára.
Miskolc város napja alkalmából ünnepi közgyűlést tartottak a város Nemzeti Színházában. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a mai ünnepség nem csupán díjátadás, sokkal több annál. Tisztelgés azok előtt, akik életükkel, munkájukkal, szemléletükkel gazdagabbá tették Miskolcot. Ezek azok az emberek, akik már bizonyosságot tettek belső erkölcsi tartásukról, mellyel a város és a közössége javára cselekednek. Nem egyszer-egyszer, hanem minden nap.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Miskolc város napját ünnepeljük ma. Nekünk miskolciaknak azért is fontos ez a nap, mert elismerjük azok munkáját, akik a legtöbbet tették szeretett városunkért. A város díjainak odaítélése jelzés és üzenet, hogy a eredményeken vagy korábbi elismeréseken túl a díjazottak mély, kitartó és hosszú távú elköteleződéssel vannak a város, a közösség és annak jövője iránt. A mai ünnepség pontosan ezért tehát nem csupán díjátadás. Sokkal több annál. Tisztelgés azok előtt, akik életükkel, munkájukkal, szemléletükkel gazdagabbá tették Miskolcot. Ők, akik bizonyosságot tettek belső erkölcsi tartásról, amelyről a város és közössége javára cselekszenek. Nem egyszer-egyszer, hanem minden nap. Ez a szándék az, ami valóban formálja Miskolcot. Mert egy város fejlődése nem csupán intézkedések, tervek és források kérdése, még ha azok létfontosságúak is. Ettől sokkal több. Egy város vezetése, egy közösség vezetése is. A sikert pedig a közösség tagjainak a hite és a közös akarat adja. Ha nincs hit, hiába bármi. A Bükk városának programjával azt is célul tűztük ki, hogy visszaadjuk minden apró közösségünk hitét. Hitet az emberségben. Hitet az alázatos munkában. És hitet ennek a városnak, Miskolcnak a jövőjében. Ezt a várost a gyerekeinknek és az unokáinknak építjük. El kell, hogy higgyék ők is, Miskolc egy jó hely. Itt jó élni. A Bükk városa program mentén Miskolc éppen ezért arra vállalkozik, hogy ebben az évtizedben olyan fejlesztéseket indítson, melyekkel végre újra nyerő pozícióba kerül Miskolc a városok versenyében. Hisszük, hogy Miskolc erős város, mert az adottságai megvannak, a lakói pedig tenni akarnak érte. Nekünk tehát nincs más dolgunk, mint elérni, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek. Nincs más dolgunk tehát, mint helyre tenni ennek a városnak a dolgait. Visszaállítani versenyképességünket, és javítva az itt élők életminőségét minden téren, de legalábbis a hat legfontosabb területen, mint a gazdaságfejlesztés, a közlekedés és energetikai fejlesztések, a közbiztonság, a turizmus, a városüzemeltetés és a digitalizáció. Ez a program maga, amely így kíván átfogó választ adni a város társadalmi, gazdasági kihívásaira. A mai nap és önök a bizonyítékai annak, hogy egy kihívásra nem kell már választ adnunk. Mert egy város nem csak attól lesz erős, amit épít, hanem annál inkább attól is, vagy pontosabban azoktól, akik benne élnek, akik építik. Az építőknek pedig példák kellenek. Erre pedig önök, a ma kitüntetjei adják meg a választ. Azok az igaz emberek, akik nem csak elismerést érdemelnek, de nélkülözhetetlen részei a város megerősödésének. A kitüntetettek tehát példák, a tettek mögött meghúzódó akarat képviselői. Kimagasló, értékálló munkájukkal, büszkeséggel Miskolc városának úttörői ennek a gondolkodásnak. A laudációkból és a kisfilmekből mindjárt kiderül, önök nem csak szakmai kiválóságukkal, hanem emberi tartásukkal is kimagaslanak. Nem csupán a munkájuk, hanem az a példa, amit életükkel adnak, méltóvá teszi önöket városunk köszönetére. Ötvös Károly szavaival élve sok fenség, sok igaz érdem, örök dicsőségre méltó, sok emberi nagyság pihen a föld alatt jeltelenül, emléktelenül. Ma azért vagyunk itt, hogy ez ne történhessen meg. Hogy ne maradhasson jeltelen az önök törekvése és tettei. Hogy példaképeink, akikre a város valóban építhet, igaz érdemek birtokosai láthatóan megmaradjanak. Miskolc jövője önökkel együtt épül. És ezért ma nem csak köszöntünk, hanem köszönünk is. Építsük hát tovább együtt a mi szeretett városunkat, Miskolcot, a bükkvárosát. Szívből gratulálok minden kitüntetettnek.
Megújul Pressburger Imre Oscar díjas forgatókönyvíró rendező szülőháza Miskolcon. Egy határokon átívelő projektben a Cinefest Egyesület és az Észak-Magyarországi Informatikai Menedzsment Nonprofit Kft. Fogott össze a terv megvalósításáért. A kezdeményezéshez vezető partnerként csatlakozott egy szlovákiai nonprofit szervezet is. Már sikerült aláírni a támogatási szerződést, jelenleg a kivitelezési tervek készülnek, melyek alapján indulhatnak hamarosan a közbeszerzési eljárások. A tervek szerint egy összművészeti inkubációs tér születik majd, ahol a Pressburger Imre életét bemutató állandó, interaktív kiállítás mellett a kutató műhelyi és a digitalizációs installációs műhelyi funkciók is helyet kapnak. A részletekről Török Zsuzsannát, a Cinefest Egyesület titkárát hallják.
Azt, hogy Pressburger Imre Miskolcon született, elég régóta tudjuk, mert a magyar származású forgatókönyvíró sosem tagadta miskolci gyökereit. Elég jól feldolgozott életrajza van. Az unokája, a szintén oszkárdias Kevin MacDonald írta meg az életrajzát, ami egyébként 2003-ban magyarul is megjelent. És hozzá kell tenni, hogy szerencsére 1902-ben már nagyon pontosan vezették az anyakönyveket, így az anyakönyvből kiderül, hogy a 42 éves Pressburger Kálmánnak és a 30 éves Vix Katalinnak 1902. december 5-én a Szentpéteri kapu 3 szám alatt született meg Imre József nevű gyermeke. 2007-től aktívan kerestük annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk megmenteni ezt az egyre rosszabb állapotban lévő házat. A ház maga az hosszú időn át többlakásos társasházként működött, és az önkormányzat, illetve a nemzeti vagyonkezelő tulajdonában volt, illetve van ma is. Miután a lakók elhagyták az épületet, ugye megindult az állagromlás, és amikor Pressburger unokája Kevin MacDonald a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál vendégeként a városban járt, akkor ígéretet tettünk neki, és persze magunknak is arra, hogy mindent megteszünk majd, hogy megmentsük a nagyapja szülőházát. Most jött el az a pillanat, hogy az Interreg szlovák-magyar programjában be tudtunk nyújtani egy pályázatot a ház felújítására, és arra, hogy új funkciókkal lássuk azt el. A pályázat szerencsére sikeres volt, így aztán 2024. decemberében alá is tudtuk írni a támogatási szerződést. Az persze, hogy mennyire tekinthető ez az események felgyorsulásának, nem tudom, mert azért csak eltelt 17 év, de az biztos, hogy nagyon örülünk, hogy végre valóra tudjuk váltani a Pressburger Imre családjának, és persze a magunknak tett ígéretet is. A Cinefest Egyesület nagyon jó kapcsolatot ápol az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszterrel és a Miskolci Egyetemmel is. Nekik már voltak korábbi interreges projekttapasztalataik, és mindkét partner kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik a lehetséges szlovák partnerek körében is. Teljesen logikus volt számunkra, hogy a pályázati felhívás megjelenése után közösen induljunk el velük, és együtt keressük meg azt a szlovák partnert, akivel azonosak az elképzeléseink, aki hozzánk hasonlóan valamiféle regionális művészeti közösséget szeretne segíteni, létrehozni, támogatni. Végül egy elég meglepően a Stószi gyógyfürdőben találtunk rá az ideális partnerre. Stósz egy gyönyörű művészetterápiával is foglalkozó gyógyfürdőt üzemeltet, aminek van egy csodálatos régi fűtőháza. A projektben a szlovák partner ezt a fűtőházat fogja felújítani, és hozzánk hasonlóan ők is egyfajta regionális művészeti inkubációs térként képzelik el a fűtőház jövőbeli hasznosítását. A projekt során a teljes Pressburger szülőház kívülről is és belülről is meg fog újulni. A beltér az jelenleg lakásokra osztott, ebből szeretnénk egy másfajta funkcióval rendelkező teret kialakítani. Az elképzelések úgy szólnak, hogy a földszinten nyílik majd egy állandó kiállítás Pressburger Imre életéről és munkásságáról, és ugyanitt fog helyet kapni egy 50 főt befogadni képes konferenciaterem is, ami embetítő teremként is szolgál majd. Az emeleten művészeti workshopoknak, illetve kisebb műhelyeknek alkalmas terek jönnek létre, és ide fog majd költözni a Cinefest Egyesület irodája is, egy kutatható Cinefest archívummal, amivel egy régi vágyunk fog teljesülni. Jelenleg a tetőtér beépítetlen, itt 3 kis apartmant szeretnénk kialakítani, ahol kedvezményesen szállhatnak majd meg a Cinefestre látogató alkotók, vagy éppen a tervezett művészeti workshopokra érkező fiatal művészek is. Egyfajta összművészeti térként képzeljük el a házat, de olyan összművészeti térként, ami meg elsősorban ugye a ház nevéből adódóan a filmművészet áll ma a fókuszában. Az átadás után workshop sorozatokat tervezünk, konferenciákat, vetítéseket rendezünk majd, de még a projekt ideje alatt is szervezünk majd fotókiállítást, illetve a digitális installációs bemutatókat.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A felelős szerkesztőt, Sinkovics Andreát hallották.
Értékadó magazinműsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49.
Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre küldhetnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.